9 óra 27 perc, kedves hallgatók, a mai napunk témájának, mint egy válaszaként látjuk vendégül most a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház képviseletében Keresztes Attilát és Szabó Rékát. Isten hozott titeket, sziasztok!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Ugyanis egy új bemutató van készülőben, Friedrich Dürrenmatt János király című drámáját fogjátok bemutatni nem sokára. Ennek az előadásnak Keresztes Attila rendezője és Szabó Réka a dramaturgja. Egy Shakespeare király drámájának groteszk átiratával vagyunk szemben. Miért Dürrenmatt Shakespearehez képest így kezdetként, talán így indítanám ezt a beszélgetést?
A király drámákat azért írtak szerzők, hogy a különböző társadalmi, politikai konjunktúrát ne a saját koruk élő szereplőivel példázzanak. Természetesen óvatosságból, ezek veszélyes dolgok voltak, teljesen ellehetetlenítette volna az alkotói létüket. Már Shakespeare 1590-ben írta a János királyt, ugyancsak a saját korának a politikai ellehetetlenedéséről beszélt. Dürrenmatt 68-ban a prágai tavaszként emlegetett egy demokratikus, a szocializmusnak egy demokratikus próbálkozását vérbe, mert igazán nem halt meg senki, de nagy haderőkkel bevonult a Szovjetunió két társországgal, és akkor írta ezt. Igen, a hatalom, a politikai játszmák, és ugye azért a mi műfajunk az halálos színjáték. Ez egy komikus kutyakomédia hatalmas emberekről, akik egyszerűen üzletként és egyfajta ilyen játszmaként élik meg a társadalom berendezését.
Tehát gyakorlatilag egy szembekacagása a hatalom megélésének, vagy a hatalom gyakorlásának. Mondhatjuk így.
Igen. Dürrenmatt mondja, ő az áldozatokról nem ír, csak a gyilkosokról, arról a mechanizmusról. És ez olyannyira nevetséges és groteszk, ahogyan ezt egy asztal mellett el lehet dönteni, hogy mi lesz 20 milliókkal, 100 milliókkal, egy egész földgömbbel, egyáltalán az emberiséggel, ami már nevetséges.
És vajon színházi alkotók azért visznek-e színre királydrámákat, hogy a jelenkornak egyfajta fricskát mutassanak, vagy szembe kacagják azt, amivel most állunk szemben?
Természetesen. Tehát, hogy ugye pont most, amikor túl vagyunk egy, hogy mondjam, bizonyos értelemben egy globális katasztrófán, ami a pandémiát illeti, ezer kérdés vetődött föl utána, hogy ez hogy történt, miért történt, mi volt az a véletlen, mi volt a szándék, ezer ilyen összeesküvés elméletet, hogy felületet hagyott ez a két és fél éves dolog. Nem is beszélve arról, hogy ebben a pillanatban, itt a szomszédban folyik egy olyan háború, aminek pillanatok kérdése és világméretű katasztrófa lesz. Tehát, hogy ennél, hogy mondjam, kellemetlenebb pillanat, mert nem akarom azt mondani, hogy jó, mert ez nem egy jó pillanat, de ennél kellemetlenebb pillanat nincs arról beszélni, hogy itt egy picit az emberi mentalitásnak meg kell változnia, ami a birtoklásról buta, önös érdekből döntő emberek egyáltalán a politikát, vagy az emberiséghez való viszonyunkat kell megváltoztatnunk.
És tud ebben a színház segíteni, hogy valahogy humorunknál maradjunk, vagy relativizálni tudjunk?
Remélem, mert hogy a mi gyermekeink lesznek a következő korpolitikusai, ha akarjuk, ha nem. Tehát naív feltevés, hogy ők, hogyha eleve úgy állunk bele, hogy mindenki áldozat, és ugye igazán ez a legfontosabb dolog, hogy úgy kell kezelnünk, hogy a jövő a mi kezünkben van, ha akarjuk, ha nem.
És ezt tudjuk érteni János király történetén keresztül. Réka, neked milyen volt a szöveggel dolgozni?
Hát igazán, amit így hozzátennék még ehhez, hogy kifigurázni azokat a politikai játszmákat, amit Dürrenmatt is megír, hogy azért mondjuk a Shakespeare szövegével szemben azért Dürrenmatt figyel arra, hogy okos játszmákat mutasson meg. Tehát, hogy Shakespeare-nél azért érzékelhető ez a jók és a rosszak közötti harc, de Dürrenmatt ezt átfordítja, és azt mutatja meg, hogy bár értelmes, okos játszmák zajlanak, de sosem annak érdekében, amit mondjuk a nép vagy a fattyú figurájában képvisel, valaki egy olyan vonalat hoz be, ami igazán bármennyire is akarják, nem tud a nézőpontja, vagy nem tud a szemszögük középpontjában maradni.
És hogy ugye folyamatos kérdés manapság az, hogy nincsenek egyértelműen rosszak és egyértelműen jók, mert hogyha beállunk egyik vagy másik oldalra, akkor mindjárt látjuk, hogy közel tudunk kerülni minden szemléletmódhoz. Tehát nagyon nehéz eldönteni, hogy most melyik oldalra álljon az ember.
Igen, az előadás ezzel is, ugye ma már, tehát a Dürrenmatti szöveghez is mi egy picit, hogy mondjam, föltupíroztuk, tehát egy ilyen kommunikációs rendetlenség van az előadásban is, mivel hogy a világunkban is az van, és ugye azt már tudjuk, de azt már Dürrenmatt is tudta, tehát hogy olyan mondatok hangzottak el az új korban, tehát ilyenek, hogy egy ember halála az tragédia, 20 000-é az statisztika. Ezt Stalin mondta. Tehát, vagy ilyen, hogy ő úgy lépett be a második világháborúba, hogy azt mondta, hogy én belépek 20 millió halottal. És ezeket dolgozza föl, és ez a mai, tehát hogy például, hogy lehet olyat mondani, és ezek felelős mondatok, hogy túl népesedett a föld. Ki van megbízva ezzel, hogy erre vigyázzon? Tehát, és ugye egyetlen a média, meg az álmédia, tehát olyannyira zavaros és összetett lett a világunk, hogy ettől lett veszélyes. Így fogjuk fölemészteni önmagunkat. És ugye ezt szoktam mondani, hogy az ember maga, az ősember óta nem változott semmit. Mert nem tudom, tehát valamiért a Homo sapiens valamiért kiirtotta a neandervölgyit, és ez a gén, ezt nem tudjuk megcivilizálni. Tehát más ruhákba járunk, kényelmesebb az életünk, elektromos autó, meg minden, ami kell, de azért alapvetően ez az ős sejtünk, ez az önpusztító, vagy egymást pusztító, mert ugye nem későn ismerjük fel, hogy ez egy önpusztításnak egy gesztusa, ez semmit nem változott az ősember óta.
És hogyan tud segíteni a színház feldolgozni ezt a fajta fájdalmas valóságot, amivel minden nap szembe kell néznünk? Tehát hogyan segít megemészteni a humorral, a szembesítéssel? Tesz egy nagy felkiáltó jelet mellé, hogy erről beszélni kéne többet?
Is, igen. Tehát ugye ez könycsepp az óceánban, de végül is a művészetnek ez a dolga, hogy valamilyen módon reflektáljon a saját korára. Nagyon jó, hogyha a múltból vannak olyan anyagok, mint például ez, hogy Shakespeare, Dürrenmatt, és akkor most születik egy előadás, mert hogy a hivatkozás maga az erősebb azáltal, hogy ez több száz éven több száz éven át létező probléma. És sajnos olyan ez, hogy ez 1000 év múlva is ugyanígy lesz, csak másmilyen módon.
Ugye itt kimondottan fontossá vált, hiszen majd meglátjátok, hogy folyamatosan a komikus és a tragikus közötti játéknak vagyunk a szemtanúi, és mindig oda kell figyelni arra, hogy az a gondolat, amivel jelezni akarunk valamit a közönség számára, vagy egyáltalán a világ számára, az nagyon pontosan megfogalmazódjék. És a Gyere Attila mindig is fölhívta a figyelmet a próbákon is, hogy igen, játszunk, jó a humora a szövegnek, de amikor van egy fontos gondolat, akkor azt nagyon tisztán, nagyon szigorúan meg kell fogalmazni, hogy jusson el a nézőik, hogy igazán miről szól ez a színházi játék. Hogy nem csak játék, hanem van egy oka és célja annak, hogy ezt a témát most elővettük.
Talán ez lesz az erőssége ennek a halálos színjátéknak? Ez az összetettsége? Vagy mi az erőssége a most bemutatásra kerülő János királynak?
Hát nem tudom, ez egy élő, szerves aktus lesz, tehát mi itt okoskodunk, meg tervezünk valamit, de tehát ezt egy remek csapat, élő emberek fogják eljátszani, illetve minden este élő emberek fogják ezt befogadni, vagy valamiféle párbeszédbe kerülni. Mindenképpen ez egy tézis darab, tehát hogy fölvet egy problémát, és annak a részletei, vagy annak a tanulsága, vagy egyetlen hatása, vagy az mindig az nap fog kiderülni. Erről majd a 10. előadás után tudok beszélni, hogy ennek mi is az a tartalma, ami a találkozásból fakad.
Arról kevesebbet szoktunk beszélni, hogy hogyan élik meg az alkotók, hogy nap mint nap ebben a gondolatiságban vannak benne, elmerülnek ebben, tehát a világot értelmezni, megpróbálni érteni és látni azt a bizonyos sötét oldalt, amelyet meg kell mutatni, tehát hogy ennek lehet egy terhe, nem? Hogy ezt hogyan lehet megélni? Nyilván azzal együtt, hogy a cél az, hogy színpadra állítsák ezt a történetet és ezt a gondolatiságot.
Nekem kisgyermekeim vannak, tehát én egy ideje rettegek. Nagyon komolyan mondom. Tehát egyszerűen rettegek attól, hogy mi lesz a gyermekeimmel. Mert valahogy én nekem már a tehetetlenség elvén ebben a rendszerben nagyjából, na lehet, hogy naív vagyok, de azért én még túlélem ezt. De hogy mivel kell ő nekik szembesülni, tehát olyannyira összetett, olyannyira kiismerhetetlen, olyannyira kiszámíthatatlan, olyannyira kiszolgáltatott ezáltal az élet, hogy inkább ez a teher, és akkor ebből fakad az a kényszer, hogy ilyen felkiáltó jeleket tegyek, hogy nem szabad elmenni szó nélkül emellett.
Valamelyik nap a lányom azt kérdezte, hogy most mindegy, hogy miről volt szó, de jó van, anya, de akkor most kinek van igaza? És azt hiszem, hogy ez a kérdés a legemésztőbb és a legborzasztóbb, amit a gyerekeink fel fognak tenni maguknak nap, mint nap, hogy akkor most kinek van igaza? Most kinek higgyünk? Ez nehéz lesz eldönteni.
Irányvesztett világban élünk.
Nem tudom, hogy valami felemelőt tudunk-e így a beszélgetés végére, mert nyilván ez a valóság, tehát az ember nem akarja megszépíteni, meg akarjuk mutatni, de amibe kapaszkodni lehet, ami feloldozás tud lenni, nem tudom, az előadásban mi tud lenni ez a fogódzó, hogy vagyunk, hogy itt vagyunk, hogy...
Mert hogy vannak még színek, azt hiszem, hogy ennyi.
Milyen jelmezeket lehet tervezni egy ilyen világhoz? Van esetleg abban elidegenítés, vagy elidegenítési szándék ettől a komor világtól?
Hát igazán az előadásban itt most jelzés szinten jelennek meg, tehát hogy van egy viszonylag semleges tér, ami a problémának az időtlenségét, vagy a mindig létező problémát mutatja meg egy bármilyen térben, bármilyen időben. Ehhez a jelmezek viszonylag jelzik azt, hogy igazából itt egy királydráma szerűségről van szó, vagy hogy hatalmi harcok közepette vagyunk, ahol van egy angol király, van egy francia király, akik valamilyen módon el kell jussanak addig a pontig, hogy eldöntendő legyen, hogy akkor végül Anglia királya ugye az ki lesz, a kis Artúr, vagy végül marad János, vagy Fülöp veszi át a hatalmat, mert ugye itt azért nagyon, nagyon komoly hódítások közepette vagyunk, ott a normannok még erőteljesen próbálják az angol szászokat ugye abban a korban leigázni, tehát hogy igazából a nemzetállam kialakulásának a kezdetén vagyunk, és ez ebből fakadólag valamilyen módon jelmeztervező jelezte is azt, hogy itt két a nemzetnek az életéről van szó, de hát igazán bármilyen jelmezben történhet ez, mert maga a probléma a fontos, hogy van két hatalmi erő, aki képvisel valamilyen fajta értékrendet, és ezek sosem találkoznak, vagy ha találkoznak, akkor annak a vége háború.
Ugye ez egy középkori történet, 1200-ban történik maga a János király története, és akkor hát egy középkori történet kortárs politikai eszközökkel. Amúgy meg csak így egy érdekesség, hogy az egyik legfeldolgozottabb király, János király, földnél ülő János, éppen azért, mert az apja által, tehát hogy igazán úgy emlegetik azt a kort, mint az első hidegháború. Hogy megvívták a rendet raktak harccal az országban, és akkor kezdődött egy politikai egyeztetés a pápa és a különböző országok, a német-római birodalom a különböző országok közt. Tehát végül is azért érdekes ez ma, itt az európai ságunk közepén, mert ez az a pillanat, amikor a mai Európa igazán kezd kialakulni, és hát ez a két király döntötte el, hogy végül is hogy fog kinézni a mai Európa.
Hát ez a beszélgetés akkor tud folytatódni a színházban. János király bemutató március 24-én este 7 órától. A dramaturg Szabó Réka és a rendező Keresztes Attila voltak a vendégeink, és hát akkor színeket kívánunk. Vannak színeink.
Reméljük.
Maradjon ez a jelszavunk.
Ne féljünk, jó? Ne féljünk.